Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják. Gál Mészáros Réka vagyok, és a mai vendégemet köszöntöm komáromi stúdiónkban. Schmidt Tamás építészről van szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
Köszönöm én is a felkérést, és én is üdvözlök mindenkit így a rádión keresztül is.
Az imént abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem egy kiállításon, a Limes galériában, ami a Schmidt Tamás 25-50 nevet viseli. Arra szeretném megkérni, hogy mesélj el nekünk, miről is szól ez a kiállítás, illetve mit tekinthetnek meg az érdeklődők.
Tehát akkor kezdjük a két számmal, 25-50. Mondhatni 25 éve vagyok a pályán, mint gyakorló építész, és jó magam pedig 50 éves voltam novemberben kiállítás előtt, tehát végül is egy jubileuminak mondható összegzése az eddigi munkáinknak. Azért mondom, hogy munkáinknak, mert ugye nem csak én egy személyben veszek ebben részt, hanem sok-sok társtervezővel, kollégával, és ez egy valóban egy igazi csapatmunka.
Ugye az ember elmegy az utcán különböző épületek előtt, de hogyan jött az ötlet, hogy egy galériába bevinni? Hogyan lehetséges ez?
Tehát ugye életünk nagy részét épített környezetbe töltsük. Kint, bent, de épített környezetben töltsük. Tehát ez miatt nagyon fontos, hogy ez az építészeti közeg milyen minőségű, hogy érezzük magunkat benne, milyen adottságokkal rendelkezik. Itt a kiállításon is mondtam egy idézetet Churchilltől, hogy az épületeiket mi alakítjuk, de aztán utána ők alakítanak minket. Tehát nevelő hatása is, szinte lehet mondani, hogy nevelő hatása is van egy épített közegnek, egy épített környezetnek, egészen a gyerekkortól kezdve ugye végigkísérnek az épületek minket, terek is, tehát ez nem csak ugye épületekről beszélünk, teresedések, különböző térképződmények kint és bent, tehát nagyon fontos az, hogy az épített környezet és ennek a minősége szem elé kerüljön, és foglalkozzunk vele. Ne csak mi szakmabelileg, hanem a laikus közönség is megértse azt, hogy miért is fontos az építészet, tehát főleg ezért, hogy nem mindegy, milyen épített környezetben élünk.
Elárulom, hogy interjúnk előtt arról beszélgettünk, hogy valójában, ha valaki elutazik egy másik városba, amit megtekint mindjárt, az a templom esetleg, a különböző kilátók, mégis amikor saját otthonában, saját falujában, városában van, ezek mellett képes simán elmenni anélkül, hogy megcsodálná. Ez miért lehet így?
Ugye nap mint nap ebben a közegben forgunk. Ezért is jó, hogyha az építészet be tud kerülni galériába. Egy fotós teljesen más képet tud, egy pillanatot tud megörökíteni, amit egy részletben, vagy egy egész épületet megmutatva, vagy egy teret megmutatva, egy kicsit elgondolkozok azon, hogy milyen életminőségünk van ezekben az épített közegekben, úgyhogy ezért is jó, hogy az építészetről így is tudunk beszélni, és be tud jutni a galériába, mind a mérnöki és a, mondhatni, a művészeti részének is az építészetét meg tudja fogalmazni. Az, hogy valóban elmegyünk kirándulni, és megnézzük a várost, és a korok egymás rétegesen rakódásával, egy kellemes közegben érezzük magunkat, ott jól ad nem csak a testnek, hanem a szemnek, a léleknek is. Tehát is ezek a rétegek fontosak, hogy ezeket a rétegeket, ami korok, évszázadokon, évtizedeken keresztül egymásra rakódnak, hogy ezek is, mi is tudjuk ezt folytonosan, lineárisan követni, és ebbe bele illeszkedve továbbvinni a generációkat. Ha új építésű közegben mozgunk, vagy mi vagyunk az elsők, amit mink építünk, akkor pedig próbáljunk irányt adni annak, hogy mifelé kéne elmenni éppen annak a környezetnek, annak az épített közegnek, hogy mi is ez az irány, amit jónak látnánk mink építészek, szakemberek. Ezt azért is mondom, mert ugye ez az ősi tudás, ami szerintem az öregjeinkben benne volt, hogy és egy közösségi identitással rendelkezett egy-egy falu közösség, egy-egy városrész, és ez a közösségi identitás javarészt meg is határozta az a épületeik minőségét, mondhatni, mind anyagi helyzetéhez viszonyítva, mesterségét is leképezve, hogy milyen is volt. Ez szerintem úgy most elveszett, és túl sok behatásnak vagyunk kitéve, reklámok által, anyag lehetőségek által. Túl sok az a információ, az az adat, ami minket elhalmoz, és ezáltal a lényeges dolgokat, az egyszerű dolgokat, a kevesebbet, ami néha több, vagy sokszor több, nem tudjuk észrevenni.
Most, ahogy hallgattam, úgy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen az iskolában is a gyerekek akár az irodalom órán tanulják az egyes korszakok előtt az általános tudnivalókat. Mindig szó esik az építészetről is, mint egy művészeti ág. Na most, mikortól kezdődik meg az, hogy esetleg már elveszíti ezt a művészeti értéket? Mint ahogy most is beszéltünk arról, említette, hogy manapság kezdik az emberek elveszíteni ezt az érzéküket.
Hát ugye ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni, hogy az építészet mikor művészet. Vannak olyan épületek, aminek nem kell, hogy idézőjelben mondom, nem kell, hogy szépek legyenek, de ha megnézzük a századforduló, tehát a 19. 20. századforduló épült ipari épületeket is, ott is megadták a módját, tehát most egy kicsit ez leült. Inkább én ezt átfordítanám egy olyan gondolatra, hogy ha tervezünk egy teret, legyen az a belső tér. Tér alatt egy épületet is értek, egy teret is értek, ami kint van, ugye, vagy bármi olyan építményt, amit aztán utána helynek tudunk nevezni, egy olyan helynek, ami jó hely. Tehát, hogyha jó hely, az azt jelenti, hogy a mérnöki feladatok is, a gyakorlati része is, hogy működjön az a tér, működjön az az épület, összhangban legyen, és maga az építészet, a művészeti része is, tehát maga a megformálása is egységet tud képezni. Én úgy gondolom, akkor jó egy épület, akkor jó egy ilyen közeg, amikor az emberek be tudják lakni.
Mi mindent kell tudnia egy építésznek? És egyáltalán van-e különbség építészmérnök és építészművész között? Vagy tulajdonképpen ezek a fogalmak fedik egymást?
Ugye sok rétű maga a szakma, tehát van az építész, van a szerkezettervező, építő, mérnök, és akkor alatta nagyon sok különböző szakág dolgozik, gépész, statikus, sok más szakág is, aki van, tehát ez egy csomagba kezelendő. Az építész, aki kitalálja maga az épület gyakorlati használhatóságát, a funkcióját, kitalálja a kinézetét, a tömegét, hogy illeszkedjen abba a környezetbe, aztán ez rakódik le az összes többi társtervezőhöz, és akkor közösen dolgozzuk föl, és közös ritmusban próbáljuk megtalálni azt a vonalat, ami mindenki számára elfogadható, mind gépészeti szempontból, mind szerkezeti, mind statikai szempontból, és mind esztétikai szempontból. Tehát valahol ez egy közös csapatmunka, amely így alakul. Megint nagyon nehéz megnevezni azt, hogy az építészet mikor művészet és mikor nem. Vannak olyan épületek, ugye, amik sorozatgyártottak, vagy iparilag, tehát gyárokban előállt, panelokból vannak, tehát tudjuk, ezek a lelketlennek mondható lakótelepek, amik egyszerre épültek, tehát ott is térszervezéssel, zöldövezet kialakításával élettel telivé lehet tenni ezeket a közegeket is.
25 éve van a pályán, ugye 25 éve foglalkozik tervezéssel. Honnan indult mindez? Hogyan emlékszik vissza? Mikor kezdett egyáltalán a rajzolás, a művészetek felé érdeklődni, illetve mikor tudatosította, hogy önnek ez lesz a hivatása, és hogy ön a terekkel fog foglalkozni, illetve az épületekkel, hogy azokat, mint ahogy említette, hogy helyjé alakítsa át, ahol az emberek jól érzik magukat?
Hát volt egy, mondhatni, egy alapadottság, hogy édesapám szintén építészetben dolgozott, tehát mesterember volt, kőműves, később építkezéseket vezetett, pincéket raktunk, jártam ki családi házakra, tehát gyerekkorom óta az épületek levegője, a mi léte, az szervesen kapcsolódott hozzá, aztán bátyám is ugye építészetet tanult középiskolába, így amikor otthon hagyta a könyveit, akkor én belelestem, tetszettek a grafikai részek, rajzolni mindig is szerettem, és így lassan fölépült az, hogy én is ezt a pályát vinném, végül is én viszem ezt a pályát, az építészeti részét, és így kerültem a szakközépiskolába, ugye építőről Ógyallára, aztán később a Szlovák Műszaki Egyetemre, ott a műépítészet karon végeztem, aztán különböző mestereknél, tehát a Kós Károly ösztöndíjas voltam Magyarországon, Pécset dolgoztam, Dévényi Sándornál, Kossuth Díjas építésznél, aztán visszajöttem Esztergomba pedig előbb Kun Ferencnél, aztán Karácsony Tamásnál tanultam ezeket a kisvárosi, kisebb tömegű struktúrákat, és ő mellettük tudtam ezt a, hogy is mondjam, ezt a habitust magamra venni, hogy tiszteljük a régit, induljunk ki belőle, és hagyjuk meg a saját dinamikáját, és azt a folytonosságot, amit elején beszéltünk, hogy rétegeket rétegekre tegyünk, amik mindegyik réteg tud kötődésbe lenni a következő réteggel, hogy ne legyen túl kirívó, vagy ne legyen túl önző. Ez valószínűleg ezektől a mestereimtől sikerült átvennem.
És így a pályája során tapasztalta önmagán valamilyen szintű fejlődést, változást, hogy milyen elveket vallott végig, és mi az, amit esetleg később továbbfejlesztett, mi az, amiből sosem engedett, mi az, amivel idővel esetleg több tapasztalattal rendelkezve másképp csinált.
A kezdetektől is fogra ugye az organikus építészet megfogalmazása mindig vonzott. De aztán láttam, hogy nekem ezek a túl mozgalmas formák nem állnak a kezemre, mondjuk így, vagy nem annyira tudom én ezt elművelni, ezért egy ilyen szerényebb, egyszerűbb tömegek megfogalmazásában találtam meg ezt, és ami a bioorganikusságból, én úgy gondolom, hogy átvitt lett, azok a természetes anyagok szeretete. Organikusságnak nevezem azt, hogyha egy épített szövetbe úgy tudjuk beilleszteni az épületeinket, hogy ezek ne legyenek kirívóak, és fontosnak tartom az őszinteséget is az építészetben, hogy őszinték tudjunk lenni.
Őszinteség alatt mit ért?
Hát, hogy ne akarjuk eltakarni és beborítani magunkat, nem tudom én milyen csoda anyaggal, amikor mögötte egy egyszerű szerkezet van. Két olyan épületet tudok mondani, amik talán a legegyszerűbbek, és talán ott értelmezhető a legjobban. Az egyik a Karvai kápolna, amely azért őszinte, mert a falai ugye nyers téglából, nyers falazatban van, nem takarjuk el, és önmagát, a szerkezeti szépségébe tudja magát megmutatni. Látható a ágyszerkezet, nagyon egyszerű anyagok vannak használva, három anyag van csak használva, nagyon több nem, és maga ez az őszinteség, és ez a szépsége, a szerkezeti szépsége, ami nem is tőlem van, hanem ez adja magát, tehát talán egy isteni dolog is tud lenni, hogy maga a szerkezet magában szép tud lenni. A kilátótoronynak is a fa szerkezete önmagában már szép, nem kell eltakarni, nem, ne akarjunk belőle más csinálni, mint az, ami.
Egy bonyolultabb dolog hova való például? Említette, hogy ne takarjuk el azt, ami valójában. Egy esetleges, díszesebb forma hova? Hol lehetne azt elképzelni? Vagy vannak ilyen munkái is?
Jó kérdés, én azért mindig a szerkezetből kijövő, díszítő megfogalmazást értelmezem. Tehát, hogyha a szerkezet engedi magát, hogy akár egy lépcsőzetes román kapuzat kialakítására alkalmas, akkor csináljuk meg. De ezt nem mímeljük valamilyen, akármilyen, vagy valamilyen olyan szerkezetből, ami ez nem adja magát erre a feladatra.
Tehát mindenből a maximumot, ami benne van, igen, a saját lelkébe, úgymond, igen, az épületnek, igen, van ilyen.
Igen.
Elárulta azt nekem, a rajzait, a terveit mindig saját kezűleg rajzolja, tehát nem használ számítógépes programokat ehhez. Ez miért van így? Ennek mi az előnye? Vagy mi a hátránya esetleg, ha van?
Tehát ugye nem én rajzolom végig az egész terveket, hanem a kollégáim végzik el ezt a számítógépes munkát. Én valahogy ott ragadtam benne, hogy meg tudott maradni, és ezért nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy meg tudott az maradni, hogy kézirajz élményét megélhetem, és nem kell egy géppel ezt kifejeznem, hanem létre tudott jönni a saját énem és a kezem között egy olyan kapcsolat, hogy az érzéseket le tudom szabad kézzel rajzolni. Megtanultam ezt valahogy leképezni, hol jobban, hol rosszabbul, de ez nekem élmény. Tehát ez olyan, mint hogyha csak az ember így kitárnyasztaná a karját, és hátra esne, és puhára esik. Tehát ilyen tényleg egy isteni élmény is tud lenni egy ilyen rajzolás. Magának ennek a rajzolásnak is, a kézi rajzolásnak is több szakasza van. Elsőre ugye benyomás a telekről, a beruházóról, a lehetőségekről, a környezetről, és akkor kialakul egy tömeg elképzelés, hogy ezt hogy tudjuk aztán finomítani, és ezek a finomítások lassan a rajz gyorsaságát is, a rajz finomságát is elviszik egy más irányba, amiből már a kollégáim megpróbálnak aztán szerkezeti terveket létrehozni. Együtt megpróbáljuk ezt a gépbe is megtartva tehát a számítógépben is megtartva ezeket a vonalakat, érzéseket meghagyni és megtartani.
Talán akkor itt ragadható meg maga az építészetnek a művészeti vonala, mint ahogy említette, és hogy tulajdonképpen a saját érzéseit, belső világát rakja bele ezekbe az épületekbe. Egy építészeti alkotás folyamata hogyan zajlik? Onnantól kezdve, hogy valaki felkéri, hogy például egy kápolnát kellene elkészíteni, megtervezni, kitalálni, megalkotni, odáig, hogy mindez ténylegesen felépüljön, milyen folyamatok vezetnek?
Ugye eddig két kápolnát sikerült megterveznünk és felépíteni. Az egyik a karvai lourdesi kápolna. Azért lett kápolna, mert nem tudtuk, hogy lourdesi barlang volt ott, ez később tudódott ki, de akkor a kápolna már részbe árt, úgyhogy ezért kápolnaként szerepel. Ott a polgármester keresett meg, hogy hát jó lenne egy kápolna. Hát jó, tervezünk egy kápolnát. Egy szakrális tér mindig egy nagyon mély titok, nem is tudom, tehát én is ugye hívő emberként ezt örömmel vettem, hogy megadatott, hogy egy szakrális teret tudjak tervezni. Ott az volt a föltétel, hogy ők meg tudják oldani, tehát jóformán kalákába építettük ezt a kis kápolnát, és létre tudjon jönni. Mindenki adott hozzá valamit, sikerült nyerni is valami apró pénzt. Bontott téglát tudtunk szerezni olcsón, ezért bontott téglából csináltuk. Aztán úgy lassan létrejött egy közösségi építéssel. Ugye édesapám is, a bátyámék is részt vettek benne a famunkába, a domborművek elkészítésébe bátyám. És ezáltal kicsit így a sajátomnak is érzem ezt a kápolnát. Tehát ez mindig egy érdekes dolog. Talán másik ilyen, ami emberekhez közel lehet, egy családi ház megtervezése. Mindig úgy tervezek, hogy én jól érezném ott magamat. Én tudnám-e azt használni egy kápolnál is. Én nekem az szakrális tére. Tehát minden épületet magam szemszögéből is nézem. Ez sokszor jó, de ugye azért teremthet konfliktust is, mert a beruházó másképp is gondolhat dolgokat. Tehát itt ott kell megtalálni mindig azt a közös hangsúlyt, hogy létre tud jönni e közöttünk egy olyan kapcsolat, ugye a nevében is benne van a beruházónak, hogy megbízó, tehát meg kell, hogy bízzon abba az építészetbe, hogy egy olyan munkát tud elvégezni, ami az ő gondolatait le tudja fektetni papírra, aztán a papírról pedig meg tud épülni. Ezért én mindig egy családi háznál egy hosszasabb időszakot hagyok arra, hogy kommunikáljunk, és tervezzünk, és alakítsuk, és egy pár hónap alatt kialakul az, hogy tényleg együtt tudunk dolgozni, vagy pedig ez az együttműködés különböző okok miatt, látásmód miatt, vagy bármi miatt nem tud létrejönni. Hogy megem van az együtt rezgés, vagy együtt gondolkodásnak és alkotásnak a vágya.
Hol tud ez a kapcsolat elromlani például? Vagy mi az a pont, ahol azt mondja, hogy együttműködés nem fog tudni létrejönni?
Ezt nehéz megmondani, de amikor már feszélyezetten érzem magamat, és úgy gondolom, hogy ez már kényszeredett munka lenne, akkor nem folytatom, akkor inkább azt mondom, hogy talán keresenek mást. És az nem kell, hogy a ő hibája legyen, vagy az én hibám legyen. Éppen ebbe a munkába mi nem tudunk együtt dolgozni.
Thank you. A különbség, amikor, mint említette, egy szakrális épülethez nyúl hozzá, vagy tervez meg, és mi a különbség, amikor egy, például egy lakóházat, milyen másfajta felfogás szükséges hozzá, illetve mi az, ami közös, és mi az, ami teljesen eltérő hozzáállást igényel?
A szakrális épülethez még hozzátenném a műemléki épületeket, mert ugye ez egy adottság. Ezt megörököltük, és itt teljesen vannak kötöttségeink, vannak mantinelyeink, tehát vannak, amikben kell mozogni, és óvatosan kell mozogni, mind a két esetben, ha új szakrális térről is beszélünk, vagy hogyha műemlékről is beszélünk, óvatosan kell mozogni, meg kell érezni azt a rezgést, amit a régiek gondoltak bele ebbe az épületbe, nem szabad megerőszakolni, nagyon kell vigyázni, és nem mindig sikerül természetesen, de orda kell figyelni, hogy ne a saját egóját, vagy a saját dolgát vigye át minden áron azon épületbe, vagy azon épület mellé, hanem próbáljon egy rezgés hullámon lenni a régi korokkal. Egy új építésű tömeg, vagy egy új építésű ház, objektum, tér, bármi lehet. Általában ugye ott is van egy épített környezet körülötte, tehát ott is vannak már olyan adottságok, amiket vagy kiemelni kell, vagy egy kicsit alárendelni, ott is vannak ilyen adottságok, de teljesen más mértékű és léptékű, tehát sokkal szabadabb az ember. Nem is mondom, hogy szabadabb, mert ott is lehet szabad az ember, de sokkal másképp kell hozzáállni, tehát sokkal nyitottabb az a tér, amiben az az anyaghasználat, amiben lehet mozogni. Tehát valahol itt a kettő között a különbség.
Ilyen értelemben akkor a műemléki épületek esetében talán sokkal egyértelműbb is a helyzet, és ezáltal könnyebb is az egyeztetés a megrendelővel? Vagy ez nem így működik?
Hát igen, de viszont a már a hely nagysága, proporciója, osztottsága azért, tehát hogyha megvesz valaki egy műemléket, és azt mondja, hogy én ezt akarom használni, azért igenis vannak konfliktusok akár a műemléki hivatallal, akár a beruházóval, hogy ennek az épületnek vannak adottságai, ezeket nem tudjuk túllépni, nem is akarjuk. A műemlékesek részéről viszont ők ugye védik helyesen, vagy tehát védik az épület értékes mimoltját, tehát igenis itt vannak nagyon olyan pontok, ahol sok kommunikáció, sok egyeztetés van, ahhoz szükséges, hogy mindenkinek meg tudjon ezt felelni. Tehát vannak ott is bőven olyan dolgok, amiknek meg kell tudni felelni.
Ugye az említett kiállításon megszólalt holnapi Dénes Márton atya Zsámbékról is, akivel különösen jó kapcsolatot ápol, és ő méltatta a munkásságát is. Erről a kapcsolatról beszélne egy kicsit, hogy miben tudnak együttműködni, ugyanis, ha jól tudom, ő maga is építész végzettségű. Nem véletlen, hogy még önt nem ismerte, de az épületeivel találkozott először.
Igen, tehát ő pont Karvára ment segédkezni egy misén, megkérték őt, és akkor látta a teret, látta a kápolnát, kilátótornyot, aztán, ahogy kiállítás is, mert tovább ment Párkányba, Muzslán megállt a templomnál, és akkor úgy rám keresett. Én erről nem tudtam sok éven keresztül. Aztán a pápa látogatás ideje alatt ugye van egy ilyen építész konferencia az Arszakra Fesztiválon is, tehát van egy, ahol a műemlékekkel, épületekkel, szakrális terekkel vannak bemutatva éppen tematikusan, mivel ő premontrei apát, és abban az időszakban mi a ipolysági premontrei épületes együttessel dolgoztunk, és ennek kapcsán meghívott. Akkor tudtam meg, hogy ő ismeri a munkáinkat, és akkor elkezdtünk a szépről, az építészetről beszélgetni. Elmentem én is Jean-Pierre-re, megnéztem, mennyi szép épületet tudtak ott létrehozni. Aki egy szakember, mert ugye építészről beszélünk, és utána vonult be a rendbe, és hogy tudja istápolni ezeket az építészeti munkákat, és hogy megfelelő ügyes építészek tudják készíteni ezeket a munkákat, akár az iskolájuk, de van ott több olyan objektum, amit ő keze, úgymond karmesteri vezénése által is létre tudtak jönni, tényleg szép példák.
Akkor vele a közös munkával nincs is gond, vagy erre még nem volt példa?
Nem, tehát még közös munkát nem. Tehát az építészet hozott össze minket, és lett ebből egy barátság.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Ha most számba vetjük az eddigi munkáit, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez? Említettük a Lourdi barlangot, arról is lelkesen beszélt.
Hát biztos, hogy a karvai kápolna, tehát a lourdesi kápolna, Karván, az egész karván ugye a térrel, a kilátóval, ezzel a büfé épülettel, most a látogatóközponttal 15 év alatt egy egységet tudtunk létrehozni, amely így egészében egy kompakt, jól működő helyé tudott remélhetőleg válni, és ez látható szerintem abban is, hogy a teret használják, ugye piacozás van ott, ami Szlovákiában, tehát ott rendeznek egy fesztivált is, egy gasztrofesztivált, több más sporttevékenységnek a kiinduló pontja, vagy érkezési pontja, de a lakosok, tehát főleg a lakosoknak készült, hogy ezen a Dunaparton egy tér, vagy egy láncem, mondhatni egy láncemre fölfűzött munkák kerültek egymás mellé, és ez egy jó érzés, és ezek a láncemen lévő munkák tudnak egymással kommunikálni, tehát nem ütik egymást, építik egymást, tehát épületekre gondolok ebben a megfogalmazásban. Aztán a Karva elnevezte ezt Dunakorzónak, úgyhogy ez most már Dunakorzó néven megy. Tehát ez egy olyan épületcsomag, amit azt mondhatom, hogy tényleg a szívem közeli. De ilyen a családi házunk is, amit még 2000-es évek elején terveztem meg. Tehát azon sem változtatnak semmit, nekem az teljesen, vagy nekünk szerintem teljesen jó. De van sok olyan munka, amely a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig mindegyik hoz magával valami olyat, ami miatt szeretem. Tehát ezen kívül tehát lehetne sorolni az összeset, hogy miért szeretem, de talán ez a 2-3 olyan fontos, vagy olyan mérföldkövek is vannak, amikor egy-egy épületet sikerült létrehozzunk, és ma úgy éreztem, hogy ott tudtunk egy szintet lépni.
Említette a saját családi házát is. Alapoktól ön tervezte meg teljes egészében, vagy pedig már fennállt egy tér, amihez igazodni kellett? Mi volt az, ami adott, és mi az, ahol tényleg kiélhette a kreativitását, és ahol tényleg önmagát beleadhat?
Tehát ugye egy falusi szövetnek sokáig jellemző volt a hosszú telkes osztása, ezért mindig hosszú házak épültek. Ez logikus volt, egymás után jöttek a tevékenységből, tehát a lakórész, gazdasági rész, raktározás, stb. Tehát én úgy vallom, hogy a falura továbbra is a hosszú ház is való, tehát egy régi struktúrába, egy régi település magba jó, ha odafigyelünk arra, hogy az a szövetszerkezet, ez organikusan, szervesen be tudjon épülni már a már meglévő szövetbe, és én magam úgy gondoltam, hogy olyan házat terveznék, ami kiindul ebből a hosszú házból, de a 21. századi embernek is teljes komfortos lakhatást tudjon biztosítani, tudjon rendelkezni garázsra, bármi olyan dologgal, ami és szervesen rákapcsolódva létre tudjon jönni egy olyan egység, ahol egy család le tudja élni az életét.
bevallom, a beszélgetésünk előtt egy kicsit az interneten is utána jártam az ön munkásságának. Rátaláltam az Atelier Schmidt Kft. Honlapjára, és itt mindjárt az első oldalon rám köszönt néhány kifejezés, olyan fogalmak, mint szerkezet, tisztaság, anyag, kérek, élmény, ismétlés, kontinuitás, hagyomány, forrás. Ezek mit akarnak, illetve jól sejtem, hogy ezek valami kiinduló pontok, elvek, amit vallanak, és ezeknek egy rövid megfogalmazása, megragadása?
Igen, igen, ezt egy pár éve próbáltam megfogalmazni, hogy tényleg mibe is tudom becsomagolni az én látásmódomat, és erre jutottam, amit már előbb is mondtunk, ugye a szerkezet és a tisztaság, az őszinteség, vagy az a kontinuitás az, hogy a rétegeket, az elődjeink munkáját próbáljuk követve, tisztelve folytatni, vagy hozzátenni a saját korunknak megfelelően. Ugye az ismétlés, az egy érdekes dolog, hogy nem másolás, tehát ismétlés. Az ismétlésre arra gondolok, hogy ugye a régi, ha maradunk a falunál, falusi szövetben is a parasztházak szinte ismétlők voltak. Egy-két dologgal, egy-két jelzővel, egy-két szimbólumot különböztették meg egymástól. Ugye az adottság volt ugye a szerkezeti lehetőségek is és a anyaghasználat miatt is, de egységes faluképeket tudott alkotni, egységes városképeket tudott alkotni, és a hierarchiát is alázatosan, vagy nem is tudom, hogy jól lemondom, de ki tudta fejezni. Tehát ugye ezek azok a fő eszköztár, vagy fő irányelvek, ami alapján próbálom magamat megfogalmazni, és próbálom bentartani. És maga az ismétlés az is érdekes, mert aminek van egy dinamikája, tehát ott van ez a dinamika is, tehát van egy dinamika és egy mozgása is, hogyha ismétlünk valamit, kicsit megmozdul a következő épület, vagy színébe, vagy bármibe, nem kell mindig, nem szükséges mindig új és új tömeget, új és új formát, új és új színt belevinni, hanem elég csak egy pici elmozdulás benne, és ezt is nevezem ismétlésnek. Tehát is az a kevés már sokszor több tud lenni.
Az interjúnk lassan a végéhez közelít, de még zárásként milyen tervei vannak a jövőre nézve? Van esetleg valami álma, amit még szeretne megvalósítani mindenképp az életben, vagy jelenleg milyen tervek vannak folyamatban?
Hát ugye most folyamatban van ennek a Premontrei épületes együttesnek, megterveztük ezt a komplexumot, ennek a tervezése, ennek a módosítása éppen a adottságokhoz mérten. Most készítettünk ki Polságon, tehát a Városi Könyvtárnak egy műemléki épületbe való behelyezését, és folyik egy nagy munka Párkányba, a Vadas fürdő területén a wellness bővítése. Ezek azok a aktuális munkák, amik jelenleg dolgozunk, és hát a következőkben is, mint gondolom, ha Isten is megsegít, hogy tudjunk tovább dolgozni, akkor biztos, hogy közel áll hozzám a szakrális tér megfogalmazása. Ez egy tényleg egy csöndes történet, és nem kell ennek kápolnának, templomnak, vagy bárminek lenni, a szakralitást be lehet vinni más módon is egy-egy épületbe, és a helyén tud lenni, ünnepi tud lenni, nem csak hétköznapi, tehát ez a rész is nagyon vonzó, a műemléki épületek bevaló munka is nagyon vonzó tud lenni, és jól esik néha egy-egy ilyen személyesebb kapcsolat, amikor családi házat tudunk tervezni, ez tényleg egy személyes kapcsolattá tud átalakulni.
Nem maradt más hátra, hogy Schmidt Tamás építőművésznek megköszönjük azt, hogy eljött komárami stúdiónkba, megosztotta velünk gondolatait, és beavatott minket egy kicsit az építészet világába.
Köszönöm én is a meghívást.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.